Na, szóval, áldottak vagyunk. El van indítva. Megnézzük, de elvileg el van indítva. Jó, számol. Szóval, áldottak vagyunk. És erről beszéltünk az elmúlt héten, hogy áldott vagyok, és ma is erről fogunk beszélni. De mai alkalommal a témája ennek az áldásnak az lesz, hogy megbízható vagyok-e? Megbízható vagyok-e? Ez egy jó kérdés egyébként. Megbízható vagyok-e? Múlt héten azt kérdeztem az üzenet elején, hogy hányan akartok áldottak lenni. Most nem mindenki tette fel a kezét, de mindenkinek a szemében láttam a vágyat, hogy áldott akar lenni. Vagy áldottabb. Az eheti kérdés, hogy hányan vagytok áldottak? Hányan vagytok áldottak? Na, én föltezem, akkor mindenki föltezem, ez így nem jó. Beszéltünk erről is a múlt héten, hogy igenis áldottak vagyunk. Tehát, ha itt élünk, Európában élünk, van legalább a következő étkezésre kaja a hűtőmben, ha van egy váltás ruhám, tehát nem csak az a ruhám van, ami rajtam van, ha van valahol aludnom, van hely, ahol aludhatok, van fedél a fejem fölött, akkor ebben a felső 5-10%-ba tartozom a világ népességén belül. Az elitbe. Tehát gazdag vagyok. Gazdag vagyok. Furcsa ezt mondani, de tényleg azok vagyunk. Az ember egyébként furcsán méri magát, mert mindig, tehát ez is egy érdekes, tehát megvizsgálták, hogy mi lehet a gazdagságnak a definíciója, és megkérdeztek embereket. És egyszerűen nem találták meg a definíciót. Mert bárkit kérdeztek, az mindig kétszer annyit mondott, mint amilyen volt. Tehát mit tudom én, mondjuk havi 150 ezer forintot keres, akkor azt mondta, hogy én meg gazdagnak számítanék, a 300 ezeret keresnék. Megkérdeztek olyat, aki 300-et keres, az azt mondta, hogy ha 600-at keresnék, az már gazdag. És így ment ez egészen addig, amíg 2-3 milliót keres valaki. És azt mondta, akkor gazdag le. Tehát érdekes dolog, hogy az ember sosem gondolja azt, hogy ő elég gazdag. És hogy elege van. És ez azért van, mert abban a pillanatban, mint már egy kicsivel több van, mint... Tehát picivel többel küzdünk, mint az, hogy mi legyen a következő ételünk, és hol tegyem le a fejemet aludni. Tehát ha az alapvető szükségem be vannak töltve, onnantól kezdve az embereknek felborul a prioritásuk. És már olyan dolgokra lesz szüksége, és abból az egyre jobb, és egyre újabb, és egyre több, amire igazából valójában nincs is szüksége. Ilyen az emberi természet. Tehát ebben az értelemben áldottak vagyunk. Áldottak vagyunk, és azt mondom, hogy gazdagok is vagyunk. Az embereknek igazából az a gondjuk, hogy hogyan bánjanak a gazdagságukkal. Nem az, hogy hogyan legyek gazdag, hanem hogy hogyan bánjak azzal, amin van. És ez a nagy kérdésünk. Ott a jegyzetben ez a nagy kérdés, hogy megbízható vagyok-e azokkal a dolgokkal, melyekkel Isten megáldott. Tehát megbízható vagyok azokkal a dolgokkal, amikkel Isten megáldott. És erre fogunk beszélni. Mert ugye mindannyian áldottnak mondjuk magunkat. A kérdés az az, hogy megbízható vagyok-e azokkal az áldásokkal, amiket azt gondolom, hogy Isten megáldott engem. És sok igerészt fogunk elolvasni. Szinte végig Lukács evangéliumában fogunk tanyázni, különböző történeteket végigolvasunk, és kommentálni fogom az eseményeket benne. De azt látjuk, hogy akárhol is vagyunk a Bibliában, azt látjuk, hogy Isten arra hív minket, hogy kötelezzük el magunkat neki. Szálljuk oda az életünket neki, szálljuk oda az életünket, az egész életünket. Ne csak egy része legyen az életünknek, hanem ő legyen az életünk. Kötelezzük el magunkat. Erre hív minket. Kötelezzem el magam. És milyen elkötelezettségeim vannak? Csak gyorsan ott föl is soroltam. Az első, ugye vonal van, tehát írjátok oda, ezek a szellemi elkötelezettséget. Tehát három terület van, ahol elkötelezhetjük magunkat. Az első, ez a szellemi elkötelezettség. Tehát mindnyájan valamilyen szinten elkötelezettek vagyunk Jézusnak, vagy nem. De az ő vágya, és amikor valaki az ő követőjévé válik, akkor a követőnek is a vágya az lesz, hogy egyre szorosabb kapcsolat legyen közte és Jézus között. Tehát az én vágyam személyesen, és a ti vágyatok személyesen, akik Jézus követői vagytok, az, hogy egyre jobb kapcsolatunk legyen Jézussal. Tehát nem az, hogy megismerkedtünk, most már benne van a telomban a telefonszáma, ha kell, akkor hívom, hanem, és akkor ennyi a kapcsolatunk, és tényleg, amikor csak szükségem van rá, akkor hívom fel őt. Nem, hanem azt akarom, hogy egy folyamatos kapcsolatunk legyen, egyre jobb kapcsolatunk legyen. Ez a szellemi elkötelezettség. Na most, attól függetlenül, hogy ez van-e ez az elkötelezettségünk Jézus iránt, azért még sok irányban van egy szellemi elkötelezettségünk. Tehát sokan, például a gyerekek, a saját gyerekeik lehetnek az elkötelezettségeik. Csak az a baj, hogy én már rájöttem, hogy a gyerekek azok piszokgagyi istenek. Imádkozhatok, hogy csináljanak meg dolgokat az életemben, nem fogják megcsinálni a dolgokat az életemben. Imádkozhatok, hogy segítsenek meg, vagy adjanak erőt bizonyos helyzetekben, de ők nem fognak tudni erőt adni. Nem bízhatok bennük. Tehát nem jó, hogyha az életem prioritása az a három gyerekem. De ugyanígy a kapcsolatom, tehát a feleségem, vagy barátaim, vagy bárki. Ja, úgyhogy sok felé vagyunk elkötelezettek. Második pont, kapcsolati elkötelezettség. Kapcsolati. Én azt mondom, hogy a keresztényeknek kéne a legjobb házasságaiknak lenni. Ha már Jézus a király a szívükben, akkor náluk kéne a legjobb. Sajnos a mellékelt ábra nem ezt mutatja. Tehát nincs különbség vállási arányban a kereszténységen belül és kereszténységen kívül, sajnos. Persze aztán van egy másik statisztika, ahol tehát nem az, hogy az emberek vagy a házas pár azt mondja, hogy templomi esküvőn volt, de amúgy közük nincs Istenhez, hanem rendszeresen bibliaolvasók, rendszeresen templomba járnak, vagy gyülekezetbe járnak, tehát van egy kapcsolatok Isten, azért ott már nem ez az arány. De általában véve, aki kereszténynek mondja magát, házas pár, tehát ott ugyanaz az arány. De lényeg, hogy nekünk kéne, keresztényeknek kéne a legjobb házasságunknak lenni. Olyan házasságunknak kéne lenni, hogy a munkatársaink, vagy a barátaink megkérdezzék azt, hogy te, most miért beszéltél így a feleségeddel? És a jó értelemben, tehát nem az, hogy elküldte melegebb éghajlatokra, vagy leszitte valami értelem. Tehát most miért volt ilyen kedves a feleségeddel? Vagy... Tehát ilyet kéne felébreszteni a keresztény házasságoknak a környezetükben. Furcsa, hogy bánnak ezek a férjükkel, hogy beszélnek a férjükről, hogy beszélnek a feleségükkel. Ja, úgyhogy kapcsolati elkötelezettség erre is hív minket Isten. Hogy legyünk ezen a területen is elkötelezettek. Hogy ebben is növekedjünk. És a harmadik pedig az anyagi elkötelezettség. Anyagi elkötelezettség. Ja, tehát beszéltem a múltkor is róla, de ez egy ilyen sorozat. Az áldott élet, ez arról szól, ez az anyagi életünkről szól főleg. És erről fogunk beszélni most is többet. A pénzügyeinkről. Mert szükségünk van jó tanásra, de valamiért, amikor a templomban, vagy a gyülekezetben, vagy egy istentiszteletben elkezdenek beszélni a pénzről, akkor fölkapják a vizet emberek. Mindjárt elmondom, hogy miért van ez. De valahogy azt gondolja mindenki, hogy a gyülekezet az a hely, ahol az egyedüli hely a világon, ahol nem kéne anyagi elkötelezettséget kérni. Tehát a gyülekezetnek nem kéne anyagi elkötelezettséget kérni az ottani emberektől. Valahogy ezt gondolják, de nem tudom. Tehát azért furcsa, hogy a templomban vagy egy istentiszteleten pénzről beszélnek. De De mondtam ezt a múltkor is, ma is elmondom meg. Sokszor el fogom mondani, hogy én nem fogok bocsánatot kérni, mert erről a témáról beszélünk. Mert fontos. Mert fontos. Túl sok minden elúszik az életünkben és az életetekben, amikor nem jól kezeljük az anyagi dolgokat. Kapcsolatok el tudnak úszni, amikor nem jól kezeljük az anyagi dolgokat. Amikor nincs rend az anyagi életünkben. Úgyhogy fontos, hogy beszéljünk. Egyedül Isten az, aki érdek nélkül nézi az anyagi életünket. Mindenki más, egy pénzügyi tanácsadó, az legyen, mit tudom, milyen cégnek az alkalmazottja, vagy megbízottja, az azért neki ott villog a, micsoda, a jutalék reménye. Hogy egy életbiztosításra rábír, amit 20 évig fizetsz, vagy 25 évig, és persze lesz hozzá, hogy nem erről van szó, remélhetőleg, ha csak nem lesz világválság, de akkor tök mindegy már, hogy kinek milyen van és hol. De Isten és az ő tanács az érdek nélküli. Tehát ön érdek nélküli. Úgyhogy ezért nem fogok én bocsánatot kérni. De csak gondoljunk bele, hogy miért furcsa az, hogy embereknek az furcsa, hogy a gyülekezetben pénzről beszélünk. És hogy a gyülekezet egy módon elkötelezettséget kér. Ugye beszéltünk a múltkor alkalommal, hogy tized, hogy hozzuk be a házba, tehát a gyülekezetbe, abba a gyülekezetbe, ahová tartozunk. Ez egy személyes imádat Istennel. Kettő, így tudunk lenni valahol, és így tudunk csinálni dolgokat, és így tudunk emberek felé szolgálni, és látjuk azt, hogy emberek élete megváltozik. Tehát a pénz átfordul emberi életekbe. De, tudod, így gondolkodtam, hogy érdekes módon emberek, akik azt gondolják, hogy hát a pénzről beszélni a gyülekezetben nem helyes, vagy nem idevaló, vagy miért kér a gyülekezet elkötelezettséget anyagilag, azon már nem gondolkodnak el, hogy amikor, mit tudom én, valaki lakáskölcsönt vesz fel, akkor az ügynök, vagy nem tudom, a kapcsolattartója, az nem higgye föl minden héten, minden hónapban az ügyfelet, hogy hát elnézést, hogy felhívom, nem akarom zavarni, de most nem baj, ha kiküldenénk egy csekket, hogy a részletet, a havi részletet azt be tudnál fizetni. Tényleg nem akartam zavarni, meg semmi baj, ha nem tudja befizetni. Semmi baj. Majd megpróbáljuk a jövő hónapban. Jó, nem gond, de azért kiküldenénk, jó? Tehát ezzel nem csodálkozunk, nem? Hogy küldik, ha esik, ha fúj, mindegy, hogy éppen mi van az életünkben, mi történik, nekünk ezt be kell fizetni. Vagy az EDSD-mász, onnan sem telefonálnak ki, nem minden hónapban, hogy hát elnézést kérek, hogy hívom, mert megkaptuk az óraállást, és hát látjuk, hogy nagyon fűtöttek a hónapban, nagyon kiküldenénk a csekket, hogyha nem bánnák. Ja, jó lenne, hogyha be tudnák fizetni, de semmi gond, ha nem tudnak fizetni. Tehát semmi, nem, tényleg nincs gond. Tehát, tudom, hogy nyaralni mennek a nyáron, és félre akarnak tenni, akkor az is, nem, sem baj, akkor felét fizessék legalább, jó? Tehát, semmi baj, tehát, mi megértőek vagyunk. Tehát nem kapunk ilyen megértést. De nem is várjuk el. Nem? Tehát elkötelezettei vagyunk, mert használjuk, vagy hasznítom belőle, vagy ja, tehát látjuk, hogy van annak eredménye, meg gyümölcse az életünkben. És valamiért a gyülekezetet valahogy lenézik ebből a szempontból, és felháborodnak, mikor arról beszélünk, hogy legyen egyfajta anyagi elkötelezettség. Nyilván azok számára, akik otthonuknak érzik ezt a helyet, akiknek ez a családja. Ez rájuk vonatkozik, de... És akkor mondjuk azt, én is mondtam már, hogy nekem nincs elegem, hogy adjak. Nincs elég nekem a bukszámban, hogy adjak. De csak röviden, tehát áldottak vagyunk. Tehát a világ, mondtam ezt a múltkor is, tehát a föld népességének több, mint a fele, kevesebből él, mint napi 400 forint. Tehát ebből a szempontból mi már a felső 50%-ban vagyunk. És tehát Ha már többet adakoznak a kutyamentőknek, meg a tappancs alapítványnak, meg a mit tudom én minek, mint olyan szervezeteknek, akik emberek szükségeiről gondoskodnak, tehát akkor már így felfordultak a dolgok. Ja. Tehát most látom, hogy van kutyahotel, ahol elmegy a kutyás a kutyájával, és szobaszerviz van kifejezetten a kutyának. De nem csak azt, meg tudod rendelni, hogy kutya masszőr jöjjön a szobába. Brutális. Brutális. Évi? Egy új biznisz. Rengeteg ilyen őrök van, tehát le lehet sápolni. Azt én vállalom, de utána temetést is. Le is vezetem a cica temetést, minden. Na, tehát Jézus sokat beszélt a kapzsiságra, az anyagi életről, a pénzről, tehát rengeteget. Tehát ha megnézed, most nem akarok nektek arányt mondani, de nem tudom, lehet, hogy a sztoriainak, vagy a mondani valójának a felében ott volt mindig a pénzügyek. A pénzügyek ott volt. Úgyhogy nézzük meg, hogy mik ezek a területek. Lapozzunk először Lukács evangéliumában a 6. fejezethez. A 46-tól a 49. versig fogom olvasni, jó? Tehát, ha nincsen Bibliád, se baj, én majd olvasom. Mese mondó Balázs. Tehát Lukács 6, 46-tól. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek meg, amit mondok? Aki hozzám jön, meghallgatja tanításomat és engedelmeskedik a szavamnak, az hasonló ehhez. Egy ember házat épített, és jó mélyre leásta az alapját. Egészen a kősziklájig ásott, és arra alapozta a házát. Azután jött az áradat, beleütközött a házba, és el akarta sodorni, de nem tudta megingatni, mert erős alapra építették. Aki pedig hallja a szavamat, de nem engedelmeskedik, az hasonló ehhez. Egy ember házat épített, de minden alapozás nélkül csak a földre. Amikor jött az árvíz, a ház azonnal összedőlt. Csak egy romhalmaz maradt belőle. Tehát mire alapozom az életem? Kősziklára, vagy egy homokos alapra? Az élet viharai jönnek, de akárhová építem, ugyanaz a vihar jön ide is, meg oda is. Tehát az áldott élet az nem azt jelenti, vagy hogy Isteni az életem, Jézusi az életem, az nem azt jelenti, hogy nekem nem fognak jönni viharok. Nem, ugyanazok a viharok fognak jönni. Csak nekem van egy olyan házam, ami kibírja azt a vihart. És aki meg nem erre alapozzanak meg, jön a vihar ugyanúgy, mint nekem, de az ő házam nem fogja kibírni. Erről beszél, és mivel hozza összeköttetésben? Azzal, hogyha teszitek azt, amit mondok, akkor az olyan, mintha sziklára építenétek. Ha nem teszed azt, amit mondok, akkor az olyan, mintha homokra építenéd. Oké? Úgyhogy az, amiről a múlt héten beszéltünk, az, amiről ma beszélünk, és az, amiről majd még jövő héten fogunk beszélni, tehát ha ezeket alkalmazod, megteszed, akkor az anyagi életednek a háza nem fog összeomolni. Nem fog összeomolni. Hogyha ezeket a dolgokat megtesszük, és alkalmazzuk az életünkbe. Tehát a múlt hét, ezen hét és a jövő hét. Tehát nem fog. Ez nem azt jelenti, hogy döntéseket hozunk, és egy pillanat alatt rendbe jön az anyagi életünk. Nyilván, hogyha adósságod van, ha kölcsöneid vannak, meg bevásárlókártyád, amiket ki kell köhögni. Mert kiszámolta valaki, hogyha nem tudom hány százezer forintos bevásárlókártyáját, ha minimum összeget fizetni be, amit alapból csak minimum összeg levon a bank, akkor 50 évig fizetni. Tehát nem tudom hány 10-20-30-40 szeresét, mint amivel amit tartozik. Tehát romba dönt. És ezt a minimum összeget ők állítják be, hogy 40-50 évig fogolyként legyünk annál az intézménynél. Na mindegy, a lényeg az az, hogy tehát ha adósságod, ahhoz kell egy hosszabb idő, egy 2 év, 3 év, mire az ember ki tud belőle keveredni. Nyilván összegtől is függ. De erre is van megoldás. Jó, tehát a holnapot most csináljuk, lesz egy olyan része, ahol gyakorlati tanácsok lesznek, lesz ott egy előadássorozat, amit én még 2 éve tanítottam, ott abban van egy külön része arra, hogy hogyan jöjjek ki az adósságból, lesznek ott táblázatok, amik segítenek abban, hogy ha beírjad az összegeket, vagy lássad, írjad magadnak a dolgokat, tehát gyakorlati segítséget is akarunk ebben nyújtani. Jó? És, ja. Tehát egy a lényeg, amivel kezdtük a mai napot, hogy Jézus elkötelezettséget kér. Kötelezzük el magunkat. Kötelezzük el magunkat, az életünket, legelsősorban az életünket neki, és aztán van jó néhány terület, ahol döntéseket kell hozzunk, és most végigmegyünk ezeken a területeken. Az első, ott van a jegyzetetekben, az első terület, amivel foglalkoznunk kell, az a bőkezűségünk. Tehát foglalkoznunk kell a bőkezűségünkkel. A bőkezűségünkkel. Nem tudom, hogy vagytok vele, de annyira élvezem, amikor bőkezűek velem, nem? Nem jó, amikor valaki bőkezű veled? Olyan jó. Kapni, nem? Tessék? Így van, így van. Adni is jó. Erről beszéltünk a múltkor, hogy jobb, áldottabb dolog adni, mint kapni. De olyan jó, amikor valaki bőkezű velem. És... nem kellett volna, ugye mondjuk. Igazán nem kellett volna. De én szeretek bőkezű lenni másokkal. Nyilván ehhez kellett az, hogy legyen egy megtérés az életemben, és megismerjem Jézust, hogy lássam azt, hogy mennyire bőkezű volt ő. És aztán ebbe is kellett egy növekedési időszak, hogy rájöjjek arra, hogy jó, mennyire áldott dolog az, hogy bőkezű legyek másokkal, és segítsek másoknak. És itt van ez a rész, János 12-ben, és ezt fogjuk mindjárt olvasni. Az első 5 verse. És ez egy nagyon jó sztori a bőkezűségről. Olvassuk is. 6 nappal a Páska ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit korábban feltámasztott a halálból. Oké, tehát elment, ez a Mária, Márta és Lázár, ez a család, ők testvérek. És elment Betániába Jézus, és meglátogatta őket. Ez az a Lázár, akit egy másik helyen, az evangéliumban olvashatjuk, hogy ő meghalt, 4 napig halott volt, benn volt a sírban, és egyszerűen csak Jézus azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki, és kijött a sírból, pedig már halott volt, tehát feltámasztotta őt. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel, és Lázár is ott volt az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária előhozott egy igen drága illatszert, amely valódi nárdus olajból készült. Azt mondják, hogy ez az adag, amit ott kiöntött, mert mindjárt kijönti, Jézus lábára, ez egy évi fizetési értéke volt akkor, egy normál embernek, amit egy év alatt összeszed fizetést. Úgyhogy nem volt le semmi, tehát nem az, hogy megtakarítás, egy évi megtakarítás, hanem 100%-ban egy fizetés az embernek egy éven keresztül, egy átlag fizetés. És azt mondja, hogy az egészet ráöntötte. Mennyit öntött rá? Az egészet Jézusnak adta. Tehát nem egy részét, hanem az egészet. Az egészet. Tehát Jézus lábára öntötte, és a házat betöltötte nárdus olaj illata. Azután Mária a saját hajával törölte meg Jézus lábait. Tehát ez az őrület. Ez a pillanat. De mindjárt látni fogjuk, mert megyünk tovább a történetben, hogy ez tényleg őrület volt, mert néhányan kiakadtak ezen. De hogy hogy nem tudom, most nem tudom mennyi ma az átlagfizetés, de mit tudom én, azt mondjuk, hogy egy mondjuk 2 millió forint értékű felajánlása volt az, mondjuk. Tehát ráöntötte ezt az értéket Jézus lábára is. Tehát ez tényleg, tehát az őrület. Az őrület. Mert az akkori nők, tehát ez az a fajta, ez a nádos olaj, ezt az esküvőre tartogatták a lányok. Tehát ez egy évnyi fizetés értéke volt, és a saját esküvőjükre tartogatták. És tehát ez külön, tehát valaki számára, aki ez a nádos olaj, annak a számára, tehát mondhatjuk azt, hogy a legdrágábbat adta, ami számára a legdrágább volt. Mert ők is, mert akkor a zsidó nők úgy gondolkodtak helyesen, hogy egy férjem lesz, abban a házasságban fogok én egész életemben, tehát úgy fogok választani, hogy az olyan legyen, akivel egy életet le tudok élni, és tartogatja. Tehát nem valami Krasznaja Moszkva volt, ilyesmi, vagy ilyen gagyi kínai parfüm, hanem egy évi fizetés ára. És odaadta. Tehát odaadta. Tehát elképesztő. Elképesztő. Na most két oka volt ennek a bőkezűségnek. Mert ez bőkezűség. Hogy csak úgy tehát megvendégelik Jézust, szolgálnak felé, nyilván hálásak, mert feltámasztotta Lázárt, barátok, és Mária pedig odaadja ezt a hatalmas felajánlást. Ez egy bőkező felajánlás volt. Két oka vannak, amiért ez megtörtént, véleményem szerint, és azt mondom, hogy ha ez a két ok ott van bennünk, akkor radikálisakká tudunk válni az életünkben az adakozást illetően, a bőkezűséget illetően, emberek felé, bárki felé. Tehát egyszerűen csak lesz egy szabadságunk, hogy bőkezők lehessünk. Tehát két ok, és az egyik az, hogy Mária tudta, hogy kicsoda Jézus. Az egyik ok. Tehát tudta, hogy ki Jézus, tehát hogy kinek adja. Ez ott az egyik oka, hogy ilyen nagy felajánlást tudott neki adni. Tudta, hogy ki ez a Jézus, kinek adja, kinek a lábára önti rá. És amikor elkezdjük megérteni azt, hogy kicsoda Jézus. Tehát nem csak az, hogy olvassuk a Bibliát, és akkor egyre több információnk lesz róla, hanem megismerjük őt személyesen. Tehát most nem egy történelmi személyiségről beszélünk, akiről minél több könyvet olvasunk, annál ismertebb lesz bennünk, és annál több gondolatunk lesz róla, hanem egy olyan valós személyről beszélünk, akit nap mint nap meg tudok ismerni a saját életemben is. Lehet, hogy nem ül ott úgy a szobámban, mint ahogy most itt ül előttem a Zoli, vagy nem úgy beszélgetek vele, mint hogyha a Zolival találkoznak és beszélgetek vele, de ugyanúgy ott van velem mindig, nem, a Zoli nincs velem mindig ott, de ő ott van velem mindig, ha bár nem fizikailag érinthetően, tudok vele beszélgetni, ha bár nem fizikailag hallhatóan, de ott van és megismerhetem, és különböző helyzetekben, különböző módokon szolgál felém. Tehát, hogy ő egy valóságos személy. És minél jobban megismerjük őt, ahogy halad előre az életünk ő vele, és megyünk vele előre lépésről lépésre, egyre kevésbé lesz gond az, hogy odaadjuk neki mindenünket. Az időnket, a tehetségünket, az ajándékainkat, bárminket. A családunkat rábízni az ő kezére. A gyerekeimet, a gyereknevelést, az apaságomat, a férjim voltamat Jézus kezére bízni. És azt mondani, hogy tudod, mit akar, úgy akarom csinálni, hogy te mondod, Jézus. Nem úgy, ahogy mások mondják, vagy ahogy én gondolom, józan észből, hanem én úgy akarom csinálni, hogy te mondod. Úgyhogy egyre jobban megismerjük, és Mária látta, hogy hogyan támasztja fel a testvérét Jézus. A szemével látta, tehát szemtanúja volt. És ahogy egyre jobban látni fogjuk, hogy mire képes az életünkben. Tehát egyre kevésbé fog arról szólni, hogy mi az, amit még kicsikarhatok Jézus kezéből. Okay? Mert van olyan időszak, amikor ez egy feltételes kapcsolat, hogy azért jó, hogy Jézus ott van az életemben, mert. segít, ha bajban vagyok, segít, mert ő az én támaszom, tehát egy feltételes. Tehát ő az, akit előrángatok, ő az én mankom. Tehát azért van, Jézus az életemben, mert szükségem van rá. De amint egyre jobban megismerjük, ez csökkenni fog, és lesz belőle egy feltétel nélküli kapcsolat. És nem az kell az én lelki nyugalmamhoz egy nehéz időszakban, hogy ő megoldja az összes problémámat, és akkor jó fej Jézus az életemben. Ha meg ott van még mindig a trutyi, meg nehéz még mindig, és úgy tűnik, hogy Jézus nem csinált semmit, akkor meg ő a rossz fiú. És akkor durtás vagyok Jézus felé. Nem, tehát ugye egyre jobban megismerjük, és látjuk azt az életünkben, hogy mire képes, és mit tett, és mit tesz. Mindennel célja van. Ha tesz, akkor megteszi a dolgokat, akkor van célja. Ha nem teszi meg azokat a dolgokat, amiket én szeretnék, azzal is célja van. De minél jobban halad előre ez a kapcsolat, egyre inkább ez az egészséges, hogy egyre inkább feltétel nélkül lesz, és egyre inkább oda fogjuk tudni adni neki a dolgainkat. Még akkor is, ha nem követi a dolgunk mellé adott tervet, hogy hogyan kéne ezt a dolgot Jézus megoldani. Oké, mert sokszor így adjuk oda a problémáinkat, hogy ez a problémám Jézus, és akkor így kéne megoldani, tessék. Leírtam, így kéne megoldani. Erre az időpontra, és ezekkel a lépésekkel. De nem. Tehát Jézus nem így teszi a dolgokat. Tehát... ja. Úgyhogy egy jó kérdés belül, hogy mi az, amit rábízhatok? Miben vagyok ma? Mi ez a helyzet, mi ez a szituáció, mi ez a lelki állapot, amiben vagyok, amit rábízhatok? Akkor szükséged van egy jó beszélgetésre ő vele. Oké, a másikok. Tehát Mária tudta, hogy kicsoda Jézus, ez volt a bőkezűségének az egyik oka. A másikok pedig az, hogy tudta azt, hogy mit tett. Tehát látta azt, hogy Jézus feltámasztotta őt a halálból. Tehát látta, hogy Lázár feltámadt. Mert azt mondod, hát, hogy még nem láttam senkit feltámadni a halálból, úgyhogy... Én azt mondom, hogy ez jogos, ez a mondat, hogy te nem láttál még. Én láttam. És sokan láttunk. Mert engem visszahozott a halálból, és itt aki tehát én vagyok az ember, akit visszahozott a halálból, és Zoli az ember, és Erzsik az ember, és sok ember fel tudnék itt sorolni, hogy mi voltunk ezek a halott emberek, akik az életünk egy pontján Jézus visszahozott bennünket a halálból, és életünk lett. Úgyhogy láttuk. És megtapasztaltuk, hogy volt egy halott életünk, és van egy élettel teli életünk. Igen, lehet, hogy nem volt benne fizikai halál, mint ahogy Lázár életében, de az sokkal súlyosabb ez a szellemi halál, amiben benne voltunk. És mi vagyunk az élő tanulói annak, hogy igenis van feltámadás. Mert volt egy halott életünk, és van egy élő életünk. Ha nem jössz ettől a gondolattól izgalomba, akkor még halott vagy. És szükséged van a feltámadásra. De jó helyen vagy, mert Jézus feltámadást tud adni. De hogy tényleg ezt tudni, hogy halottak voltunk, és élők lettünk. Életet adott. És ez fantasztikus. Fantasztikus. Tehát halott voltam, és most élek. Úgyhogy ha ebben viszont bizonyosak vagyunk, és biztosak vagyunk, akkor miért kéne visszatartanunk bármit is Jézus kezeiből? Köztük az anyagi életünket is. Tehát miért kéne? Tehát bátran rábízhatunk bármit. Bármit. És erre gondoltam, hogy mi lehet egy jó illusztráció, hogy mit tudom én, mondjuk elutazunk nyáron a családdal, mit tudom, egy hétre akárhová, nem vagyunk otthon, és akkor a szomszéd néni, nagyon kedves, mindig megeteti a tengeri malacokat, amikor elmegyünk hosszabb időre, meg a kiskertjéből hoz zöldségeket nekik. Na mindegy, és akkor mi lenne, amikor hazajövünk, azt mondanám, hogy hát figyeljetek, jöttek csekkek, jöttek csekkek, és hát befizettem helyettetek. És nem kell kifizetni. Milyen jó lenne, nem? És azt mondja, hogy befizettem, ez nyáron van, befizettem helyettetek a gázszámlát. Mondom, hát köszönjük szépen, 4000 forint, mégis az se rossz. Milyen jó lett volna ez januárban, vagy februárban. De hogy, tehát, hogy kifizeti helyettünk. Ez egy ilyen olyan kellemes, meg jó érzés, nem? Jó, valaki kifizetni a csekket helyetted. De nyilván, tehát nyáron ne a gázszámlát fizessék, mondjuk a villanyszámlát. Télen a gázszámlát. De hallottatok egy jó tanácsot. De hogy ha belegondolsz, tehát valószínűleg tudod, mit akarok mondani. Tehát, hogy Jézus kifizette helyettünk a büntetést, a fizetséget. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál. Minden ember bűnös ellen választva Istentől. És felelnie kell ezért a bűnösségért. Az Istentől való elválasztottságért. És Isten azt mondta, hogy nem ők fognak fizetni érte, hanem én kifizetem helyettük. Azáltal, hogy Jézus meghal a kereszten. És egyszer és mindenkor ez a számla el lesz törölve. Ez az adós levél szét lesz tépve. Az ember már nem adós nekem. Tehát kifizette nem egy 4000 forintos gázszámlát, vagy akár egy fantasztikus 22000 forintos gázszámlát, rezsicsökkentéssel együtt, és mínusz 10 fokos hónappal, hanem sokkal többet fizetett ki. Olyat fizetett ki, amit én nem tudtam volna kifizetni. Ha belegebedek, akkor sem. Az, hogy megváltsam magam, hogy kiváltsam magam, és hogy lehessen egy kapcsolatom Jézussal. És ezt Jézus megtette. Kifizette helyettem ezt a tartozást. Úgyhogy amikor ezt megértjük, vagy amikor egyre jobban megértjük ezt, hogy mit tett értünk Isten. Tehát nem csak az, hogy megismer egyre jobban, hogy kicsoda ő, hanem hogy mit tett értem, akkor egyre bátrabb és egyre szabadabb leszek arra, hogy rábízzam az egész életemet, minden területét. És szabad leszek arra, hogy egyre adakozóbb és egyre bőkezűbb legyek azzal, amin van. És így egyre megbízhatóbb leszek azzal, amit kaptam Istentől. Ja, úgyhogy azért a sztori folytatódik, mert láttuk ezt a fantasztikus bőkezűséget Mária részéről, de azért itt az események tovább gurulnak. Azt mondja, ezt látva Iskariótes Júdás, milyen nevet nem akarnék adni a gyerekemnek, hogy Júdás, de hát egyelőre még remény nincsen, hogy fiam lesz, úgyhogy az egyik tanítvány, ugye az Iskariótes Júdás, az egyik tanítvány volt, aki arra készült, hogy Jézust elárulja. Egyébként miért árult el Jézust? Mit kapott érte? Pénzt. Okay? Tehát a pénznek a szeretete. Az baj. Nem a pénzzel van a probléma, a pénz szeretetével. És ezt mondja, megjegyezte, ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni 300 ezüst pénzért, a pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna. Na ez a legszellemibb kifejezés, nem? Amit sokszor akár a kereszténységben is, hogy miért kell ilyesmire költeni, miért kell olyasmire költeni, miért nem adjuk inkább a szegényeknek, ez olyan szellemileg hangzik, nem? Fantasztikusnak. Tehát mi van a szegényekkel? Egyébként ilyenkor szeretem megkérdezni, és amúgy, ugye alapjáraton mit teszel a szegényekért, amikor valaki annyit így akadékoskodik. Mert ha semmit, akkor rossz az indítéka a kérdésnek. Mert amúgy akkor, ha valakit érdekelnek a szegények, attól függetlenül, hogy mi mit kezdünk gyülekezetként a pénzzel, egyébként a szegényeket segítjük. De, ja, tehát mindegy. Tehát itt látjuk azt, hogy mi volt Júdásnak az indítatása, mert 6. versben azt mondja, de ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt. Ugyanis Júdásra volt bízva a tanítványok közös pénze, és ő gyakran lopkodott belőle. Oké? Okay? Tehát csak jobb volt azt mondani, hogy mi van a szegényekkel. Jézus egyébként ezt tudta, hogy a pénztáros az egymás kezű, és mégis megengedte. Nem semmi. Úgyhogy és ezen gondolkodtam, lehet, hogy itt az elmúlt alkalommal, meg a csapatösszeállítás beszéltünk arról, hogy most veszünk egy nem újra használt laptopot, veszünk a projektor miatt, meg veszünk egy számítógépet, hogy a videókat, meg a számítógépes dolgokat rendesen meg tudjuk csinálni, mert elég gyengusz az a gép, amivel eddig csináltuk. Akkor veszünk majd új projektort, mert még sötétben is alig látni ezt a... Gábor dolgozik ezeken a videókon, meg én is, aztán nem látunk belőle semmit, akkor semmi értelme nincsen. És egyébként olyan terveink is vannak ezekkel a videókkal, hogy elérhetővé tesszük az interneten, hogyha bárki akarja használni. Tehát olyanok ezek, hogy bármelyik gyülekezet tudja használni, és vannak ilyen weblapok, ahol ilyeneket meg lehet vásárolni. Mi bőkezőek szeretnénk lenni, és ezeket rendelkezésre bocsátani bárkinek, aki használni akarja. Ja, úgyhogy így is tudunk támogatni másokat. Ja. De a lényeg, hogy tudod, felmered, minek kell laptopot venni, vagy minek kell ezt venni, minek kell azt venni. Ja, hát én láttam azt, hogy mi pénzekbe kerülnek templomoknak a padsorai, kényelmetlen padsorai, és akkor a fűtőszál a kis szőnyegen, amin ülsz a padsoron, vagy mibe kerülnek a színezett üvegek. Én azt mondom, hogy ezek az eszközök sokkal jobban segítenek elérni embereket, mint egy új padsor, ami milliókba vagy több 10 millió forintba kerül, vagy színezett üveg egy templomba. Ezek olcsóbbak, és több mai embert el tudunk érni vele. És ezért fontosak számunkra kell ezek az eszközök, vagy... Ja. Úgyhogy itt is arra gondolunk, hogy embereket elérni, emberek élete változzon meg, emberek találkoznak Jézussal. Legyen egy újabb randevú, ez az alkalom Jézussal számukra. És hogyha ez olyan, ahol használunk ilyen eszközöket, ha ilyenek az emberek, a mai ember, velünk együtt, mi is ilyenek vagyunk, akkor ezeket fogjuk használni. Ezek fontos eszközök számunkra. És pénzbe kerülnek? Hát persze, hogy pénzbe kerülnek. Ez van. Minden pénzbe kerül. Ja, úgyhogy van értelme, tehát nem... És akarunk kreatívak lenni. A padok meg az ablakok azok nem annyira kreatívak ma már. Ja, úgyhogy... Második pontunk. De csak még annyit itt a műszaki eszközökhöz, hogy veszünk majd álló hangszórót is idővel, tehát a gyerekszolgálatba fogunk pénzt beletenni, tehát játékokat, vagy ha lesz saját helyünk, akkor ezt úgy kialakítani, hogy tényleg az jó legyen a gyerekeknek, korosztálynak megfelelő legyen. Ha ifjúsági szolgálatunk lesz, akkor abba is pénzt fogunk belefektetni. Tehát minden pénzbe kerül, de hogyha azok átfordulnak emberi életek megváltozásába, akkor bármennyi pénzt megér. Bármennyi pénzt megér. És nem fogjuk sajnálni rá. Nyilván annyit fogunk költekezni, amennyit tudunk, többet nem, mi lehetőségünk, de aztán beszélünk újabb gyülekezet alapításról, most alapítottuk ezt, de szeretnénk majd újabb gyülekezeteket alapítani, hogy az évek telnek, múlnak. És ezek mind pénzbe kerülnek. És ez nem probléma. Viszont az kell hozzá, hogy egyre szabadabbak legyünk az adakozásra. És ez abból fog jönni, hogy egyre jobban megismerjük Jézust, egyre jobban látni fogjuk azt, hogy mi az, amire képes, mit tesz az életünkbe, mit tesz mások életébe. És egyre szabadabbak leszünk, hogy megbízhatóak legyünk azzal, amit kaptunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy nap majd én kenyéren és vizen fogok élni, mert mindent odaadok majd a gyülekezetnek, nem erről van szó, tehát nem erről beszélünk. Nem erről beszélünk egyáltalán. Ja. Na, második pont csak, hogy haladjunk. Oké, a második terület az a hajlandóságunk. Tehát foglalkoznunk kell a hajlandóságunkkal is, tehát a bőkezűségünkkel, de egy másik terület a hajlandóság. És ez a Lukács evangéliumában van, a 9. fejezetben egy sztori. tizedik verstől, azt mondja, amikor az apostolok visszatértek Jézushoz, elbeszéltek neki, mi mindent tettek a kiküldetés ideje alatt. Jézus félrevonult velük egy helyre, Betsajda közelében. Amikor a sokaság ezt megtudta, utána mentek. Jézus örömmel fogadta őket, Isten királyságáról beszélt nekik, és meggyógyította a közöttük lévő betegeket. Már közeledett az este, amikor a 12 apostol odalépett hozzá, és ezt javasolta. Küld el őket, hogy a környező falvakban és tanyákon élelmet és szállást találjanak maguknak, mert ez a hely lakatlan. Na, egy gyors kérdés. Tehát az a helyzet, hogy itt van Jézus, itt van a tanítványok, egy tömeg van, mert mindjárt meg tudjuk, hogy hányan, 5000-en voltak, de a férfiak, tehát ez kb. 20000 ember családjukkal együtt. Egész nap tanított Jézus, tehát már kimerültek, fáradtak. És akkor a tanítványok oda mennek, hogy küld el őket, hogy a környező falvakban, tanyákon élelmet, szállást találják maguknak, mert ez a hely lakatlan. Tehát kérdés. Szerintek a tanítványok kire gondoltak, hogy fáradtak és éhesek? Az emberekre, vagy saját magukra? Miért mentek oda Jézushoz? Valószínűleg az ő gyomruk már eléggé korgott. Oké, tehát férfiakról van szó. Tehát férfi éhes, agresszív, nem megértő, türelmetlen, mi még hiszt is, ez mind a velejárója az üres hasnak. Úgyhogy... És akkor jönnek Jézus, ó, hát Jézus, mi van ezekkel a szerencsétlen emberekkel? Olyan éhesek, küld el őket, egyenek valamit, szerezzenek szállást, és de hozzatok nekem is egy finom hamburgert, vagy valamit. Mindegy, 13. vers, Jézus azonban ezt felelte, ravasz volt, ti adjatok nekik enni. Nem az, hogy küldjétek elő, nem, ti adjatok nekik enni. És ez egy jó helyzet. Ez egy jó helyzet. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy de hát Jézus, és imádkozunk, hogy erről beszélünk, ez a világ ramagy helyzetben van. Rossz helyzetben van ez a mai világ. Tehát szörnyű a helyzet. Etesd meg őket, Uram, valahogy. Szellemileg, fizikailag, de etesd meg őket. És akkor Jézusnak ez a válasza. Nem, ti értessétek őket. Tehát azt mondja az őt követőknek, hogy nem. Ti értessétek meg őket. Én megáldottalak titeket mindennel. Etessétek meg őket ti. Megvannak a forrásaitok, hogy elérjétek a világot. De menjetek előre lépésről lépésre ebbe. És ha a következő lépéshez több forrás kell, akkor azon ne izguljatok. Én küldtelek titeket. Én adok majd több forrást. És újabb kapukat nyitok meg nektek, és újabb utakat nyitok meg nektek. Tehát csak menjetek előre, mert az a kérésem, hogy ti etessétek meg őket. Tehát ugyanez az üzenete számunkra ma is, mint azoknak a tanítványoknak. Hogy etessétek ti. Etessétek ti őket. Érjétek el ti őket. És apostolok így feleltek, figyelj, összesen 5 kenyerünk és 2 halunk van. Vagy azt akarod, hogy mi menjünk el ennivalót vennének a sokaságnak? Ugyanis akkor a tömeg jut össze ott, hogy csak a férfiak száma 5000 körül lehetett. Jézus akkor szólt a tanítványoknak, ültessétek le őket 50-es csoportokban. A tanítványok mindenkit leültettek. Jézus kézbe vette az 5 kenyeret. Hány kenyeret adtak neki? 5-5. Hányat adtak oda neki? 5-5. Aztán 2 halat. Hány halat adtak neki? 2 halat. Tehát nem az volt, hogy volt 5 kenyerük és 2 haluk, és akkor hát, elnézéssel a 20 000-es tömeg és az 5 kenyer meg a 2 hal. Meg volt ez, Jézus boldogul 3 kenyérrel meg 1 hallal is. Biztos, ami biztos, 2 kenyér meg 1 hal maradjon itt. Mert akkor mi jól leszünk. És azzal is tud csodát tenni, azzal a 3-mal meg az 1-jel Jézus. Nem meg tudta volna tenni? De hogy döntöttek? Hogy odaadták mindent. Nem tartottak vissza, odaadtak mindent. Tehát volt egy hajlandóság bennük, hogy mindenüket odaadják. Tehát azt mondja, hogy kézbe vett az öt kenyeret és a két halat, felnézett az égre, és hálát adott Istennek. Hálát adott Istennek. Na most, ha a múlt heti üzenet után azt hiszed, hogy Jézus a 10%-ot akarja, akkor mondok neked egy rossz hírt. Nem. Jézus az egészet akarja. Jézus az egészet akarja. Jézus az egészet akarja. Na mindegy, menjünk tovább a sztoriban, nézzük, hogy mit csinál. 16. vers. Ezután tört az ételbe, és a tanítványainak adta, hogy osszák szét. Mindnyájan ettek, és jól laktak. Sőt, mikor összeszedték a maradékot, a darabokkal 12 kosarat töltöttek meg. Tehát a maradék 12 kosár lett. Tele kosár. 5 kenyér és 2 hallal indult, és a maradék, meg jól lakott 20 000 ember, és a maradék 12 tele kosár lett. Erről szólt a múlt heti üzenet, hogy nem meríthetjük ki Isten raktárát. Képtelenség. Képtelenség Isten raktárait kimeríteni és kiüríteni. Egyszerűen képtelenség. És tehát itt is látjuk. Itt is látjuk ebben a példában, hogy az 5 kenyér 2 halból 20 000 jól lakott ember lett, és meg 12 tele kosár. És csak Jézus képes ilyesmire. Egyedül Jézus képes erre. Viszont mikor tesz ilyeneket, amikor hajlandóak vagyunk mindenünket odaadni neki. Mindenünket az ő kezébe tenni. Az egész életünket az ő kezébe tenni. És minden egyes területét az életünknek. És ezért kell odaadjuk. Tényleg ezért kell odaadjuk, mert nem tudunk addig haladni, amerre Isten szeretné, hogy haladjunk. Amíg nincs ez a hajlandóság a szívünkben, hogy odaadni az életünket neki. Amíg nincs hajlandóság arra, hogy elhagyjunk olyan dolgokat, amiket Isten azt akar, hogy elhagyjunk dolgokat. Mert hátráltat, mert pusztít, mert rombol, nem csak engem, hanem a körülöttem lévőket is. Tehát odaadni mindent neki. Legyen házasság, legyen anyagiak, legyen gyerekek, legyen sok minden az életemben. Oké, ez egy kis kölök, más feljegyzésekből tudjuk, a többi evangéliumból, hogy ez az 5 kenyér és 2 hal, ez egy kis kölöktől jött, egy kis sráctól. Visszakapta az 5 kenyéret, 2 halat. Anyukája biztos örült, amikor becsomagolta neki az 5 kenyéret, 2 halat. És akkor is örült, amikor csomagolta neki, de amikor hazaállított 12 tele kosárra. Tehát visszakapta bőségesen azt, amit adott. Ja, úgyhogy nem tudjuk Istennek teret kimeríteni, tehát képtelenség. De oda kell adjuk az egészet Isten kezébe. Ja. És ez van, tehát mit tudom én, tehát adhatsz nekem egy kézilabdát az én kezembe, párat tudok vele pattogtatni, de valószínűleg hasra esek vele. Aztán odaadjuk a vadkertinek, a pigből, az meg egy szélsőt játszik, és úgy bevágja a gólt, mint annak a rendje. Ja, aztán mit tudom én, tehát azt egy kosárlabdát a kezemből kiejtem, meg kidobom a pályáról, meg fejbe dobom a csapattársamat. Viszont ha a Kobe Bryant vagy a Michael Jordan megkapja, az ő kezében nem lesz gond. Nem? Az ő kezében nem lesz gond. Aztán tudod, ad két szöget a kezembe, talán föl tudok vele rakni egy polcot, és adunk két szöget Jézus kezébe, és megváltja vele az egész világot. Ez attól függ, hogy kinek a kezébe adjuk a dolgokat. De ügyetlen kezekbe, vagy biztos kezekbe, aki tudja, hogy mit tegyen a dolgokkal. És ezért mondja, hogy add az életedet minden benne az én kezemben. És amikor odaadjuk, akkor messzebbre fogunk jutni, mint amiről álmodtunk és szerettünk volna bármeddig is eljutni. Messze fogunk jutni. Ja. Úgyhogy a kérdés az ez, hogy hajlandó vagyok-e adni. Hajlandó vagyok-e adni. Hajlandó vagyok-e odaadni Jézus kezébe a dolgokat. Harmadik, tehát lehet, amivel bánnunk kell, az a kapzsiságunk. A kapzsiságunkkal is bánni kell. Tudom, hogy ez a kapcsiság ez mindig a mellettem ülőre vagy a másik emberre vonatkozik, mikor szó van erről. Rólam sosem. De egy valamire rájöttem. Nem tudom, hogy Pesten jártatok-e már Trófeá étterembe. Ez egy ilyen svédasztalos hely. De nem az, hogy van háromféle leves, meg ötféle második, hanem nem tudom, csak a grill részen van, vagy 20 féle, vagy 30 féle hús, pácolt hús is. Bizonyos napokon még ilyen extra drága cuccok is vannak. Na mindegy, tehát egy rengeteg féle kaja van, rengeteg. Sokba is kerül a belépő, de nem annyira vészes, de 3 órán keresztül zabálhatsz. 3 órán keresztül zabálhatsz. Na most, amire rájöttem én, hogy mit tudom, mondjuk, ha étterembe kajálunk és megrendelünk egy tár ételt, akkor azzal tele tudok lenni. És már nem kell több. De elmegyek egy ilyen helyre, mint ez a Trófeá, a svédasztalos, és a 4-szeresét hajlandó képes vagyok megenni annak, mert nem tudok mit kezdeni vele a bőséggel, hogy még van, hogy még van, hogy még van, hogy még van, hogy még van. És valahogy ilyen az ember, hogy egy ilyen gyűjtögető életmódot folytatsz. Hogy csak elteszi, hogy csak ez is jó lesz, az is jó lesz. Ez is. Tehát amikor sok van az asztalon, akkor csak gyűjtünk. Hát ez jó lesz, ez is jó lesz, az is jó lesz, az is jó lesz. És tényleg manapság az egyik jól menő üzletág és nem drága vállalkozás a raktározás. Ingatlanokat kiadni, raktározni, vagy fölhúzni olyan épületeket, ami kis hőfokra föl lehet fűteni, és aztán hagy raktározzanak benne emberek, cégek, vállalatok, cuccokat. Raktározni. Annyira jók vagyunk raktározásban. És elraktározzuk a dolgokat, amiket biztos hasznos lehet más számára, mi meg majd, amikor meghalunk, és a rokonaink vagy a gyerekeink megöröklik azokat a használhatatlan ózsdi cuccokat, akkor izzadnak tőle, hogy majd hová dobják ki, vagy melyik szeméttelet fel lehet elvinni. Drága pénzért, igen. És itt van egy történet, Lukás 12-ből. Ja, és a gyönyörűsége ennek az, hogy nem kapzsinak hívjuk magunkat, hanem élelmesnek és óvatosnak. Oké, tehát ez nem... Igen, előrelátó. Nagyon jó, előrelátó. Tehát nem kapzsi. Na, Lukás 12. 13. verstől. Tömegből valaki így kiláltott Jézusnak. Mester, parancsold meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Oké, tehát ez az ima, amikor így kiabálunk Isten. Isten, szerezd nekem pénzt! Jó. Puty, tessék. Ez nem is se fog megtörténni. Jézus így válaszolt neki. Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bíráskodjak közöttetek, vagy elosszam az örökségeteket? Majd az emberekhez fordulva ezt mondta. Vigyázzatok és kerüljétek a kapzsiságot, mert az ember élete nem a vagyonától függ, akármilyen gazdag is. Na. Elfogadnánk ezt, hogy Jézus ezt mondaná nekünk? Emlékszem, volt nem tudom, a nagyszüleim elég korán meghaltak, tehát nagyon nem ismertem őket, de vidéki rokonainkhez a tiszta szoba. Biztos, hogy találkoztatok ezzel a tiszta szoba. Aztán nem lehetett bemenni, ne ülj oda, nem állsz fel a dunyhára, vagy az jó rakott táj, tudod, mi azon szerettünk ugrálni. Néni, nagynéni, meg szívrohamot kapott, mikor meglátta, hogy mit műveltünk, vagy belógtunk oda. Ott van egy extra szoba, ki lehetne használni, szinte kulcsra van zárva, és minden érintetlen. Őrület. Na, 16. vers. Ezután egy példázatot mondott nekik. Volt egy gazdag ember, akinek a birtoka bőséges termést hozott. Bőséges termést hozott. Tehát bűn az, hogyha valakinek bőséges termése van? Nem. Egyáltalán. Tehát valakinek több van, valakinek kevesebb. De nem, nincs ez a semmi gond, valakit Isten megáldott bőségesen. Azon töprengett, hová tegye a sok termést, mert nem volt elég nagy raktára. Oké, tehát nézd már, mennyi pénzt meg cuccot szereztem. Hová rakjam ezt? Oké, mit csináljak vele? Mit csinál? Mit csinál? Olvassuk tovább. És figyeljétek a személyes nyilvánosokat, vagy a ragokban a... Ja. Végül így határozott, lebontom én a raktáraimat, és nagyobbakat építek én a sok gabona, meg a többi termény számára. Akkor majd így szólok a lelkemhez. Látod, lelkem? Sok évre elengedő vagyonod van, lelkem, és gazdagságod van, lelkem. Egyél, igyál, lelkem, élvezd az életet. De Isten megszólította. Milyen ostoba vagy, míg ma éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor, amit összegyűjtöttél? Tehát egy érdekes sztori csak. És azt látjuk, hogy Isten megüli a kapzsi embert. De hát én nem vagyok halott. Nem fizikailag, de lelkileg igen. Tehát a kapzsiság az megöli a lelket. Megöli a lelket, mert nem létezik más, csak én. És ez egyre erősödik ez a szemüveg az embernek, hogy mindenben a saját érdekét nézi, és a saját hasznát nézi. És valóban meghal az embernek a lelke, amikor a kapzsiságban csak megy egyre mélyebbre, mélyebbre, mélyebbre. És ja, tehát kemény szív, kemény elme. És aztán már nem is reagál az ember Isten kezdeményezésére az életében. Na, úgyhogy éppen ezért sok élő halott van manapság. És azt mondja Jézus a sztori végén, hogy így jár az, aki csak magának gyűjt kincseket, és nem Isten mértéke szerint gazdag. Na most, akkor bűnös dolog áldottnak lenni? Nem. Nem erről van szó. Tehát ez nem gond. Sok áldás az, ez nem probléma. Tehát én szeretek áldott lenni. És ami nagyon fontos, hogy ne is sajnáljuk egymást, amikor valamelyikünk áldottabb a másiknál. Ne nézzük azt, meg ne szóljon az imánk, vagy a belső hangunk arról, hogy neki miért van több, vagy neki miért jobb, vagy neki miért van szebb. Tehát valaki, tehát Isten nem fair. Valakinek többet ad, valakinek kevesebbet. De senkinek nem kell, hogy nem kell, tehát Isten népében senkinek nem kell kenyérkéregetővé válnia. Van egy ilyen ígéretünk Istentől, hogy aki az enyém, és soha sem válik kenyérkéregetővé. És bízhatunk benne. Na most, ha nem bűn az áldás, akkor mi a bűn, vagy mi a rossz? Az a rossz, amikor az áldásaim birtokolnak engem. Amikor az áldásaim fogva tartanak engem. És az a rossz, amikor nem tudok megválni mondjuk valami olyasmitől, amitől Isten kér, hogy váljak meg. Na ez a probléma. Nem az, hogy meg vagyok áldva dolgokkal, hanem az, amikor Isten azt mondja, hogy add oda valakinek, vagy hagyd el ezt a dolgot, és nem tudom. Na ez a rossz. Ez a rossz. Tehát amikor kapzsi vagyok azzal, amivel Isten megáldott. Ez a rossz. Ez bűn. Ja. Amikor ott van az áldás, és aztán azon kezdek el ügyködni, hogy hogyan tudnám ezt halmozni, ahelyett, hogy azt keresném, hogy kit tudnék vele megáldani. Ez a kapzsiság. Amikor Isten ad nekem, de azon ügyködöm, hogy hogyan lehetne belőle több nekem, és nem azt, hogy hogyan tudnék segíteni másokon vele. Ez a kapzsiság. Negyedik pont, a felelősségünk. Oké, negyedik területen, amivel bánnunk kell, ügyködnünk kell, ez a felelősségünk. Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy ha megáldanál többen, Uram, akkor én is megáldanék másokat. Ez mekkora baromság már. Csak egy nagyon egyszerű példa. Mondjuk van egy, mikor egy gyerekem volt, Florácska, vagy van egy gyereket, tegyük fel. És ott van, bekakil, bepisél, főleg amikor kicsomagolod, akkor érkezik ez a legjobb. Hangos éjjel, nem hagy aludni, nyűgös, agyadra megy, imádkozol, hogy Uram, agyamra megy a gyerekem, valamit csináljunk már, de mert nem fogom kibírni épelmével, Eddig normális életem volt, uram, nem tudom, hogy mi történt. Tehát teljesen normális volt az életem, még meg nem érkezett ez a gyerek. Hol egy ötletem, uram? Ha adsz még hármat, akkor megoldódik a problémám. Adj még hármat, adj még többet. És akkor minden rendben lesz. Oké, tehát ez, ha adsz több pénzt, uram, akkor majd abból akkor majd tudok adni. Tehát nem működik, nem így működik, azért mondom, hogy baromság. Hogy mindig van valamennyim. És Isten nem másokhoz mér engem, hogy én adjak annyit, mint XY adjon valakinek, vagy segítsek úgy valakit, mint ahogy XY segít, hanem én a saját lehetőségeimhez mértem. Segíthetek másokat. Azzal, amivel Isten megáldott engem, abból én hogyan tudok megáldani másokat. Mint valamit Isten adott. Tehát, hogy megbízható vagyok-e azzal, amit adott. Aki, tehát, hogy ez az én felelősségem, és ez a terület, hogy mint felelősség, ez fontos. Hogy én arra vagyok felelős, azzal vagyok felelős, ami nekem van. Nem, ha majd több lesz, akkor leszek felelős, hogy adjak, hanem most van. Most áldott vagyok. Most Isten megbízott, rám bízott ennyit, és tudod, tehát hogyha most mondhatná Isten, hogy hát ha nem tudsz ezzel az egy gyerekkel mit kezdeni, akkor most miért adjak még neked hármat? Nem? Tehát szerintem a négy gyerek bekakér, bepisír és ordít éjjel, az jobb, mintha egy. Nem lesz jobb. Ja, úgyhogy Lukás 16, aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. Tehát aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá. Tehát példa. Tehát van egy befektetőd, akire rábízol havonta 50 ezer forintot, hogy fektesse be a pénzedet. Milyen jó lenne legyen lenne. De tegyük fel. És egy év múlva rákérdezi, hogy na mi a helyzet a pénzügyi piacon, a pénzemmel mennyit hozott, és akkor azt mondja a pénzügyi befektető, hogy hát figyelj, a pénzedből elmentünk egy hosszú hétvégére Horvátországba, ezóta a pénznek a 20%-a, 80%-a az ott van benne a feleségem melleibe. De ígérem, hogy jövőre jó pénzt fogok csinálni, csak adj tovább nekem a pénzedet. Rábíznád a pénzedet? Nem. Oké, erről szól, amit mondsz. Erről szól, hogy ami, tehát legyél hűséges, gazdálkodj a kevéssel, és aztán sok lesz rád bízva. Aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, amikor sokat bíznak rá. Tehát, és akkor így folytatja Jézus, ezért, ha a világi vagyonnal és a pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot. Ha nem gazdálkodtok hűségesen a mások vagyonával és pénzével, akkor nem fogják rátok bízni azt sem, ami pedig a tiétek. Egyetlen szolga sem szolgált egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. Amikor hallották ezt a farizeusok, tehát a vallásos emberek, akik pénzsóvárak voltak, kigunyolták Jézust, ő pedig ezt mondta nekik. Ti elhitetitek az emberekkel, hogy igazságosak vagytok, de Istent nem tudjátok becsapni, mert ő ismeri a szíveteket. Tehát, hogy pénzsóvárgók. Amit az emberek fontosnak és értékesnek tartanak, az Isten számára utálatos. Tehát sokan mondják azt, hogy ha lenne több, akkor adnának. Két, hogy sokat hallottam ezt. Vállalkozóktól. Akiknek dolgoztam. És tudtam, hogy milyen forgalmat csináltunk. És tudtam nagyjából, hogy milyen költségek voltak. Jól éltek. Jól éltek. De a kimutatások azt mondták, hogy minél több pénze van valakinek, annál kevesebbet adsz. Ezt egyébként látjuk az ételgyűjtésnél is. Tehát nem azok adtak, tisztelt a kivételnek, de nem azok adtak a legtöbbször és a legtöbbet, akik telekosárral, vásároltak a kosarukat és jöttek ki, és lehet, hogy ott hagytak 30-40 ezeret, hanem a néni, a bácsi, a nagycsaládos, akinek kevés volt a kosarába, de annak a felét odaadta, mert tehát ezt látjuk. De van statisztika is, tehát megnéztem. Azok közül, akik 8-9 millió forintot keresnek évente, ez most kereszténységről beszélünk, ez amerikai adat, mi magyarországi ilyeneket nem mérnek. De megmutatnak egy emberi hozzáállást, ami tehát ők is emberek, mi is emberek vagyunk. És az, ami nem is olyan óriási kereset egyébként, 8-9 millió forint ott évente. Ott a 3,1%-át adják oda. Nem feltétlenül gyülekezetnek, hanem bármilyen ilyen segélyszervezetnek vagy valami. Aztán vannak azok, akik 2 millió forintot keresnek évente, azok az 5,1%-át adják, adakozzák oda. És aztán vannak azok, és aztán nyilván, ahogy növekszik, ez egyre rosszabb, akik mondjuk 40-50 milliót keresnek évente, ott pedig 0,07%-át adják oda. Tehát azt látjuk, hogy minél többet keres valaki, annál kevesebbet ad. Ja, és viszont az írás azt mondja, hogy ha nincs Isten kezében a pénztárcánk, akkor a szívünk sincs az ő kezében. Oké, ötödik terület. Ezzel fejezzük be. Foglalkoznunk kell a megbánásunkkal, vagy bűnbánatunkkal. Megbánás, bűnbánat. Ez is egy terület, amivel foglalkozunk kell. Egy gondolat az elkötelezettségről még, hogy az elkötelezettség az nem olyan, hogy belesodródunk, valahogy belekerülünk, valahogy beleesünk. Nem, az elkötelezettség az egy döntés, hogy én a tiéd vagyok. Elkötelezem magam. Tehát az beleugrás. Nem beleesés, hogy valaki belelőtt a medence széléről, hanem nem, én beleugrok tudatosan egy elkötelezettségbe. Oké, és lehet, hogy néhányatoknak el kell köteleznie magát Jézus felé, mint első lépés. Hogy Jézus eddig halott voltam, élni akarok, tiéd az életem. És el akarom fogadni a megbocsátást, kapcsolatot akarok veled. De ez nem úgy fog történni. Jó, akkor elkezdek járogatni, aztán majd meglátjuk, hogy valami lesz. Nem, tehát az elkötelezettség az úgy történik, hogy hozok egy döntést. Nem az, hogy szépen, óvatosan bemegyünk a hideg medencébe, és sziszegve 10 perc, míg idáig ér, hanem beleugrunk, bevállaljuk, hirtelen. Ugyanez van az, amikor az életünket Jézus kezébe adjuk, ugyanez van, amikor az anyagi életünket is rábízzuk. Ja. Ó, hát elkezdem, ugye beszéltünk a múltkori alkalommal a tizedről, elkezdem 5%-kal, és akkor majd szépen évente növelem 1%-kal. Nem. Isten azt mondja, hogy kezd el 10-zel. Ha elkezded, kezd el 10-zel. Ne kevesebben. Tudod, ez milyen? Ez ugyanaz, mint hogyha a férj megcsalja a feleségét, és azt mondja, hogy drágám, január 1-e van, elhatároztam tavaly 10 nővel csaltalak meg, idén csak 5-tel foglak. Köszi. Marha nagy elkötelezettség. Köszönöm szépen. Nem, teljes elkötelezettség. Ahogy mondod, úgy csinálom. Ahogy kell, úgy csinálom. És itt van Lukás 19, Zákeus története. Gyönyörű. Ezután Jézus Jerikóba ért és keresztül ment a városon. Éltett egy Zákeus nevű gazdag ember, aki a vámszedők vezetője volt. Magyarul a legganélyebb ember. Jerikóban. Valamelyik üzenetben beszéltünk arról, hogy a bűnös... Tehát volt, két kategória volt a rossz emberek között, A bűnösök és a vámszedők. Tehát a vámszedők az egy külön kategória volt. A navosok. Jó? Tehát... és tehát ő meg a vezetőjük volt. Szerette volna megnézni, hogy ki az a Jézus, de mivel alacsony termetű volt, nem látott semmit a sokaság miatt, ezért előre szaladt, és felmászott egy fára, hogy lássa Jézust, aki arra felé ment. Most ez az én véleményem, szerintem ő nem, ő azért ment föl a fára, mert valószínűleg meglincselték volna a tömegben. Tehát nem egy közkedvelt figura volt, nem egy népszerű ember, és rossz értelemben volt népszerű. Mikor Jézus a fa alá ért, felnézett rá, és azt mondta, Zákeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus ekkor lejött a fáról, és örömmel fogadta Jézust a házába. Amikor látták ezt az emberek, egymás között morgolódni kezdtek, nézzétek, miféle bűnöshöz megy vendégségbe. Oké, tehát elkezdtek morgolódni, nézd, hát mit tett ez a Zákeus? Hát ez egy galé ember. Hát, hogy, ilyen ráadásul gazdaghoz megy Jézus, hát nem hiszem el. Zákeus felállt, és a vendégek előtt ünnepélyesen megígérte az Úrnak, Uram, elhatároztam, hogy összes vagyonom felét szétoztam a szegények között. Akiket pedig megkárosítottam, azoknak négyszer annyit fizetek vissza kárpotlásul. Tehát becsapta az embereket? Becsapta. De nézzük, hogy mit mond neki Jézus. Mert ez egy jó példa arra, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy azt akarom, hogy a pénzeim rendbe jöjjenek, mit tegyek. Szóval Jézus erre így válaszolt neki. Ma érkezett meg az üdvössége ez a családhoz, mivel Zákeus is igazán Ábrahám fia lett. Elég teológiai ez a mondat, de magyarra átfordítva arról beszél, hogy most már a szíve az enyém. Most van üdvössége Zákeusnak és a családjának, mert a szíve az enyém. Mert abban a pillanatban, hogy amiért hajlandó volt a saját népét becsapni, és bevállalni azt, hogy ő a legganélyabb ott Jerikóban. Hajlandó volt most megválni ezektől a dolgoktól. Hajlandó volt megválni a pénztől, amit szerzett. A felét odaadni a szegényeknek, és aztán hányszorosát? Négyszeresét. Négyszeresét hajlandó volt visszafizetni azoknak, akiket meg átvert. Tehát ez azt mutatja, egy olyan szívet mutat, ahol a pénztárca az már Jézusé. És ha a pénztárca Jézusé, akkor a szív Jézusé. Mert azért mondta, emlékeztek, és ezt sokszor el fogom mindig is mondani, hogy Istennek a rivális a szívünkben nem Sátán, hanem a pénz a mai világban. De akkor is így volt. Ezért mondta Jézus, hogy két úrnak nem szolgáltok, Istennek és a pénznek. Nem Sátánról beszélt, hanem a pénzről. És a pénz szeretetére. Úgyhogy figyeljetek, nagy terveink vannak, mint gyülekezet. Nagy terveink vannak. Tehát egy csomó embert el akarom kérni Jézusért. És aki úgy van itt, hogy még nem Jézusé az élete, ha úgy van itt, hogy még nem adod az életedet Jézusnak, akkor hadd mondjam el, hogy minden, amit csinálunk, és minden, amit itt van, és ahogy csinálunk, az érted van. Érted van. Ha adunk be pénzt, és lesz majd az üzenet végén, adakozás mindig van. Ez érted van. Azokért, akik még nem ismerik Jézust. Legfőképpen azokért. És értünk van, de legfőképpen azokért, akik nem adták meg oda az életüket Jézusért. Mert egyszerűen csak látni akarjuk. Látni akarjuk, hogy emberek odaadják az életüket Jézusnak, hogy megtérnek. És gyülekezeteket akarunk alapítani, és látni akarjuk azt, hogy halottakból élő emberek lesznek, szellemileg és lelkileg. Hogy emberek, akik rabságban vannak, megszabadulnak. Higgyétek el, nem Sátán tartja vissza a dolgokat, hanem a kabzsi keresztények. Erre rájöttem. Nem Sátán tartja vissza a dolgokat. Lehet, hogy Sátán hazugságai elhitetik, hogy gyűjts, meg halmozd, meg tartsd vissza a dolgokat. Nem. A kabzsiság. De úgy értem, ezzel nincs semmi gond, hogy kabzsiak vagyunk, mert mindenki kabzsi a mai világon. Mert erről szól a történet, hogy gyűjtögessünk. Még akkor is, ha van egy jó tévéd, vedd meg az újabbat, vagy van egy jó működő telefon, de vegy egy újabbat. Ez a kabzsi szellemiség van. De nem ez kell, hogy legyen közöttünk. Nem ez kell, hogy legyen Isten népében. Ja, úgyhogy úgyhogy a kihívás a tizedre még mindig áll, és folyamatosan áll. A weblapon lesz egy ilyen oldal, ahol bármikor be lehet csatlakozni, de ezek a borítékok, ezek ezt szolgálják, a múlt héten is megcsináltuk, hogy bárki, csak hogy láss, hogy nem a gyülekezet akar, hogy a gyülekezet nem akarja a pénzedet, nem erről szól, hanem egyszerűen csak azt akarjuk, hogy legyen egy szabadságot adni. A kihívás az ez, hogy vállald be, ha eddig még nem vállaltad be a tizedadást, gyülekezetünk része vagy, a gyülekezeti családhoz tartozol, úgymond, tehát ez gondolta a helyi gyülekezetednek, ez azoknak szól természetesen, és ha még ebben nem vagy benne, nem csinálod, akkor ez a kihívás, hogy 90 napig csináld, kitartóan. Add oda a tizedet. És ha Isten nem lép és nem mozdul területeken az életedben, és az anyagi életedben, 90 nap múlva visszaadjuk a pénzt. Vissza fogjuk adni. Forintra pontosan. Csak hogy láss, hogy nem a pénzedre van szükségünk, hanem arra, hogy megtapasztald azt, hogy, mert azt mondja Malakiás 3:10-ben Isten, hogy próbálj meg engem, tesztelj le. Hozd be a tizedet, és én megmutatom, hogy rád árasztom az áldásomat. Csak tesztelj le. Ez az egy hely, ahol Isten azt mondja, hogy tesztelj le. Az anyagi életben. Jó, tehát hogyha nem történik fordulás területeken az életedben. Nyilván ez nem attól fog, hogy te most megvásárolod a tizeddel, tehát itt döntésekről is van szó, és az, hogy a szíved Jézusé, tehát ez mind ott van benne. De mondom, hogyha nem történik, 90 nap múlva visszaadjuk a pénzt, ezért kell a boríték, hogy rájöjj a neveded, vele tegyed a pénzt, hogy tudjuk, hogy kitől kaptuk, és hogy mennyit. De az legyen, hogy nem tudjuk, hogy kaptunk tőled, és aztán 3 hónap múlva azt mondod, hogy 8 millió forintot beleraktam az elmúlt 90 napban a kosárba, kérném szépen vissza a pénzt, mert ilyen jó befektetéssel nem tudunk szolgálni. Oké, tehát a borítékban benne kell legyen a pénz, gondos kezek nézik meg, nem egy személy néz meg, hanem több személy, tehát megbízhatsz bennünk, vagy bennük, én sem nézem meg, én sem látom meg, én sem számolom. Ja, de hogy ez fontos. Ez fontos. És de hogy lássuk azt, hogy minden mögött az áll, hogy elérünk embereket. Elérünk embereket. Mert ez a küldetésünk. Lukács 19:10, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket. Kiket? Az elveszetteket. Kiket használ rá? Minket. Minket. A gyülekezetet. És emlékszem, a Fodor János mesélte, ez a Kaposvári gyülekezetnek a pásztora, szerint 2 vagy 3 évvel ezelőtt voltak Velencében, ott mindig tömeg van, és a kis Karina nem tudom hány éves volt, és egyik pillanat a másik eltűnt a tömegbe. Velencén. Tudod, ahol beesett a vízbe, meg mit tudom én, tehát egy ilyen cölöpváros, talán ott a főtéren azon, ahol a legtöbb ember van. És eltűnt. És nem tudom, már nem emlékszem a részletekre, csak ez jutott eszembe, amikor az elveszettekről volt szó. Vagyis így az ötlet erről a verssel. Hogy hát ott, ahogy mesélte, hát ott elszabadult benne minden. Elveszett a lányom. 4 éves lehetett, hogy valami is. Elveszett a lányom. És nem tudom, hogy fél óra volt, de az a fél óra, az, hogy mit élhetett át, és hogy mi játszódott le benne, hogy mi történt a gyerekemmel. Lehet, hogy soha többet nem látom. Melyik csatornába találják meg. Valószínűleg a tömegben nem így keres, hogy elnézést, Arnék, bának, köszönöm szépen, elnézést, Arnék. Nem. Valószínűleg föllökött mindenkit, és üvöltött, és nem foglalkozott azzal, hogy most kinek a fülébe üvöltsz, hanem teli torokba üvöltött el, hogy Karina, hol vagy? Oké? És keressük az elveszetteket bármi áron. Tehát mi egy olyan gyülekezet akarunk lenni, és vagyunk. Hogy mindegy mibe kerül, és nem fogunk elnézést kérni dolgokért, tenni fogunk. És ez az a pillanat, amikor megtalálta a Karinát, az valószínűleg egy ilyen... Oh. Elképzeltem a saját gyerekem, mert már olyan jó érzés volt. Megtaláltam úgy belül a gondolataimban a gyerekemet. És azt mondja a Biblia, hogy örvendezés és buli van a mennyben, amikor egy valaki megtaláltatik. És ha ezt végigjátszod belül, akkor érted, hogy miért van örömújongás, amikor valakit megtalál Isten, aki el volt veszve. És erről szól az egész, amit csinálunk. Erről szól az egész. Ja, úgyhogy sok-sok ezer ember van a falainkon kívül, akik elveszettek, és higgyétek el, az elveszett ember is piszkálja Isten csőrét. Ő meg akarja őket találni, és minket fog erre használni. Még imádkozunk, hogy sok más gyülekezetet erre használjon. Ja, de hogy ha ez az kell, hogy imádkozunk többet, akkor imádkozunk többet. Ha ez az kell, hogy csináljunk alfát, amit fogunk csinálni márciusban, akkor csináljunk fogunk alfát. Ha ez az kell, hogy adjunk többet, akkor adunk többet. Ha ez az kell, hogy szolgáljunk többet, vagy újabb területeken kipróbáljuk magunkat, vagy újabb dolgokat bevállaljunk szolgálni, akkor be fogunk vállalni többet. De nem akármiért tesszük ezt. Azért, mert mi is egy nap elveszettek voltunk, és buli volt a mennyben, amikor meg lettünk találva. És ugyanez igaz azokra, akiket még nem talált meg Isten. Ja, úgyhogy csak gondold végig. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozni fogunk most. Csak gondold végig, hogy ki az, akit el akarunk érni. Barátaid, a nagybátyád, keresztapád, keresztanyád, testvéred, szüleid, nagypapa, gyermeked. Érnek annyit, hogy bármit megtegyünk? Istennek igen. Istenek érte annyit, hogy a legdrágábbat adta értük. Úgyhogy akkor éljünk így mi is. Éljük ezt az életet. Köszönjük Jézus. Köszönjük azt, hogy te szerettél minket, hogy te adtál. Szerettél és ezért adtál. Szerettél minket és ezért adtál. Azért adtál, mert szerettél minket. Imádkozom most mindenkiért. Jó reggelt. Imádkozunk, Urunk, mindenkiért itt a teremben. Értünk, hogy hajlandóak legyünk alávetni az életünket, mindenünket neked. Imádkozunk azért, hogy ne legyen többé küzdelem bennünk, hogy ne bíznánk benned. Pénzügyekben, az üdvösséget illetően, bármit illetően. És hogyha küzdesz a pénzügyekkel, anyagilag, akkor mondd el neki bátran. Mondd el, add neki oda, mint hogy ez a kisrác az 5 kenyeret, 2 halat, csak add neki. Ha neki akarod adni az életedet, ő megbocsátott neked mindent. Add neki bátran. Kifizette a bűnödet, kifizette a számládat, az összeset. És hogyha az vagy, aki odaadja az életét Jézusnak ma életében először, akkor a szívedben mondd velem ezt a megvallást, hogy Jézus, téged akarlak. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, mert bűnös ember vagyok, szükségem van a megváltásra, és szükségem van rád. Hogy rád bízom az életemet, Jézus. Vedd az irányításod alá. Legyél az Uram, a Királyom, a Megváltom. És mutasd meg, kérlek, hogy hogyan éljek az életem hátra lévő részében. És hogy ezt megtetted, akkor mondd el valakinek, akit ismersz itt közülünk. Ha megtetted ezt életedben először, akkor tudd, hogy nagy örömújongás van a mennyben, és buli van a mennyben. Pezsgőt bontanak a mennyben ilyenkor. És ja, ez nagy, nagy öröm, ünneplés. Köszönjük, Urunk. Szeretünk téged, és vigyél tovább bennünket azon az úton, ami elindítottál bennünket. Jézus nevében. Ámen.